apostol mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Megköszönjük a 392-es énekünk, elkezdjük Isten tiszteletünket. 392-es dicséretünk első versét énekeljük fennállva. A 392-es énekünk így kezdődik. Az egyháznak, hogy Jézus a fundamentuma.
Legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, a Máté írása szerint aló Szent Evangéliumból, annak a 27. fejezetéből olvasom, a 15-ös verstől a 30-as versig terjedő igerészt. Máté Evangélium a 27-es fejezet, 15-től a 30-as versig olvasom. Folytatjuk a sorozatot, múltkor Júdás életét, most Pilátusról lesz majd szó. Júdás életét már tanulmányoztuk, így következik Pilátus. Hallgassuk tehát az igét. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy olyan foglyot, akit ők akartak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. mikor pedig a bírói székben ült. Felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem a mi álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket, mit akartok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták, Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk, mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltották, feszítessék meg. Azután ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még jobban kiáltoztak, feszítessék meg. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, hanem a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok. Az egész nép így kiáltott, szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy te a bűnös embert bűnei ellenére örökké való szeretettel szereted. Magasztalunk azért a csodáért, hogy bár mi az édenkertben valamennyien téged elhagytunk, megtagadtunk, hátat fordítottunk neked, a te hűséged mi irántunk nem változott. A te szereteted ugyanúgy megmaradt örökkévalónak és tökéletesnek, és ezzel a szeretettel jöttél utánunk Jézus Krisztusban. Köszönjük a te fiadat, Jézust, aki emberi testet öltött, hogy bennünket megváltson a kárhozatból, bűneink átkától, és visszavezessen hozzád. Köszönjük neked a hit ajándékát, amelyet az ige hirdetés hallása által ébresztesz a szívekben. Úgy vágyjuk átélni ezt a csodát a mai Isten tiszteletünkön is. Add, Urunk, hogy a te igéd hadd legyen tele a benned levő élettel. Tedd a te igédet élővé, hatóvá, személyessé, hogy azt megértsük, és szíven találjon az, hogy a mi szívünk is átélje, hogy rólunk van szó. Hozzánk szólsz, bennünket keresel, hogy értünk halt meg Krisztus, és a mi bűneinket vitte fel testében a keresztfára. Hadd éljük át, Urunk, hogy a te igét hallása nyomán hitébred a szívünkben, szent lelked munkája által. Vonj minket magadhoz, hogy életünk a veled való találkozásban megújulhasson és megváltozhasson. Cselekedj velünk csodát! És Úrunk, eléd visszük a gyászoló családokat. A héten két gyászoló család is megállt a ravatalnál. Elbúcsúztatták családtagjukat. Könyörülj az ő szívük fájdalmán. Nálad van, Urunk, az a vigasztalás, amellyel őket vedd körül. Látogasd meg. Vigasztald meg szívüket a bánatban, a gyászban, és ajándékozz nekik olyan reménységet, olyan hitet, amely a feltámadásra és az örök élet reménységére néz. Légy velük, Urunk, és te szárítsd fel könnyeiket, te emeld fel őket a mélységből. Ugyanígy könyörülj a betegjeinken, kórházban levőkön és odahaza szenvedőkön. Légy az idősekkel is, Urunk, akikre olyan veszélyes ez a sikos idő. Áld meg mindazokat, akik eljöttek házadba az ordidő ellenére. Vigyázd az ő útjukat hazafelé is, ne érje őket baj. Mindannyiunk életét kegyelmeddel áld meg, Istenünk. Te vagy reményünk, egyetlen megváltunk. rád néznek szemeink. Amen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez. A 168-as dicséretünket keressük ki. Annak a harmadik versét énekeljük. 168-as dicséretünk harmadik versét énekeljük. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Tételem alapígéjét a János írása szerint való evangéliumból olvasom. A János evangéliumának azt a párhuzamos igerészét, amelyet imént hallottunk a Máté evangélista tolmácsolásában is. János apostol is megírta ezt, a pilátusos nagypénteki történetet. Az ő beszámolóját olvasom. János evangélium a 19. fejezetéből. Az elsőtől a 16a versig, tehát János 19, első verstől a 16a versig. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, fejére tették és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá és ezt mondták, üdvözlégy zsidó királya, és az arcába vágtak. Pilátus ismét kiment és így szólt hozzájuk, íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét dement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna én rajtam, ha nem adatott volna meg neked felülről. Ezért, aki engem átadott neked, annak van nagyobb bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székben ült azon a helyen, amelyet márvány kövezetnek, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétre való előkészület napja volt, dél felé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, itt van a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, végezz vele, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor átadta őt nekik, hogy megfeszítsék. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt Júdásról olvastunk a menthetetlenekről való sorozatunkban. Láttuk az ő életét, és láttuk az ő rossz döntését. Láttuk azt is, hogy nem az volt a végzete, hanem ő választotta azt az utat, amely a kárhozatba vitt. Mai vasárnapon folytatjuk ezt a sorozatot, és ma Pilátusról fogunk beszélni. Ő az, akinek a közreműködésére szüksége volt a főpapoknak és a véneknek, hogy Jézust halálra juttassák. Ő neki kellett a világi hatalom részéről, ebben az ördögi tervben, figyeljetek a szóra, asszisztálnia. És ő sajnos odaszánta magát az ördög tervéhez, hiába volt minden intés, figyelmeztetés, lelkiismeretének belülről kiáltó szava, ő asszisztált az ördög dolgaihoz, a főpapok gyűlölködő tervéhez, és Jézus halálához ezzel járult hozzá. Nem állt ki az igazság oldalán, pedig hatalma lett volna kiállni az igazság mellett. A mai tételünket így fogalmazzuk meg, hogy aki az ördög szolgálatára szánja oda magát, az ördög terveihez asszisztál, és elsodródik az istentelenségben, az elveszik a kárhozatban. Olvastuk a nagypénteki történetet, olyan megható és megdöbbentő mindig újra olvasni, mennyit szenvedett értünk a megváltó, és minden kín, ami őt érte, az valójában bennünket kellett volna, hogy érjen azon az utolsó napon az ítéletben. Ő vette ezt magára, hogy nekünk bűnhődni ne kelljen. Ő bűnhődött, hogy mi az ő szenvedése által meggyógyuljunk, és békességet kapjunk Istentől. Nagypéntek éjszakáján, ugye a nagycsütörtökről nagypéntekre virradó éjszakán megtartották a főpapok azt a koncepciós pert Jézus vádolásával, amelynél már előre készen volt az ítélet, csak ugye ki színpadot is tettek hozzá, hogy akkor keressünk hamis tanúkat, alá kellett bakolni az ő ítéletüket, és bár a hamis tanúk is hiába igyekeztek egymást túllicitálni, ugye nem tudtak jogalapot szolgáltatni Krisztus elítéléséhez, mert semmilyen vallomás nem egyezett a másikkal. Aztán, amikor hajnalban meghozták a határozatot, a vének, hogy Jézusnak pusztulnia kell, akkor vitték át őt Pilátushoz, szükség volt arra, hogy az akkori világi hatalom legfelső bírája, a helytartó rányomja a pecsétet erre a határozatra, hogy elvele. Döbbenetes az a sok-sok apró részlet, amelyet a Szentírás Pilátusról elénk ad. Képzeljétek el, hogy ugyan van rossz vezető, meg van jó vezető, meg van a jó vezetőnek a sok-sok ismérve, amely alapján egy vezetőt be lehet sorolni, hogy ő jó vezető, és a rossz vezetőknek is megvannak az ismérveik. Nézzétek meg, hogy Pilátus átlátott nagyon hamar a dolgokon, és tudta, hogy irítségből szolgáltatták ki neki a főpapok Jézust. Nem sok vezetőnek van erre látása, világossága, de Pilátus átlátott a dolgokon. Meglátta, hogy ő csak asszisztálásra kell, őt arra akarják felhasználni, manipulálni, hogy végrehajtsa a főpapok és a vének akaratát. Bevitte Jézust a helytartóságra, ő maga kérdezi ki. Megállapítja, hogy nincs benne bűn. Ez egy nagyon sarkalatos pontja a váltságunknak, hogy az az emberi bíróság, amely ugye valamilyen szinten képviseli akkor nagypénteken az egész emberiséget, a megváltottaknak a seregét, ugye az emberek részéről, kimondja egy hivatalos bíró, hogy a megváltó bűntelen. Ez az ember bűntelen. Nincs benne bűn! Kimondja a bíróság, hogy bűntelen, és a végén olyan döbbenetes, hogy aláírják, hogy ítélete halál. Látjuk azt is, hogy nem csak átlát Pilátus a dolgokon, nem csak megállapítja, hogy Jézus bűntelen, félelem szállja meg, amikor meghallja, hogy Jézus Isten fia. Valamit megérez abból a csodából, amely maga Krisztus személye. A felesége üzen neki a bírói székben ülő Pilátusnak, hogy sokat szenvedtem álmomban ennek az igaz embernek a dolgától, ne avatkozz bele, de ő nem hallgat a feleségére sem, nem hallgat a lelkiismeretére sem, hanem engedi magát befolyásoltatni. Én úgy hiszem, hogy kicsit a kényelem szeretetéből, kicsit a politikai manőverezésből szolgáltatja ki Jézust, ő az embereknek akar a kedvében járni, és soha nem Istennek. De nézzétek meg, hogy milyen gerinctelenné válik az az ember, akit manipulálni lehet. Fogok erről majd beszélni a tanulságoknál. Képzeljétek el, hogy ott ül a bírói székben, aztán hozott egy edényt, benne vizet, és a kiáltó tömeg előtt megmossa a kezét. Ez az ókorban egy nagyon komoly kifejezése annak, hogy én mosom kezeimet, én ettől a dologtól ártatlan vagyok. Elhárítja magától a felelősséget, hogy én nem akarok ebben részt venni, nem értek veletek egyet, én mosom kezeimet. De hát ő a helytartó. Ő mondja Jézusnak, hogy nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és hatalmam van arra is, hogy kivégeztethesselek. Ő nem moshatja meg a kezét, de megteszi. Mosom kezeimet, hiába próbálkozott ugye mindennel, még meg is korbácsoltatta Jézust, és úgy kihozatta, hogy hát ha megsajnálja a nép. Milyen durva módszer, hogy az ártatlant megkorbácsoltatja, hogy megsajnáltassa a néppel. Hiába üzen ugye a felesége. A végén jön az edény, a kézmosás, és Jézusnak ártatlan, drága szenvedés, amelyet értünk hozott, amellyel az engesztelő áldozatot végezte minden bűnösért. A történelemből tudjuk Pilátusnak az élete végét, 26-tól 36-ig volt helytartó Júdeában. Ezután, az eset után nem sokkal, 3 évvel ugye kegyvesztett lett a császár előtt, aztán száműzték, végül börtönbe került és öngyilkos lett. Olyan utat járt be, amelynek a vége a kárhozat. Nézzük azonban a tanulságokat. Az első tanulság, hogy bármikor jöhet olyan helyzet a te életedben, amikor elválik, hogy milyen a te jellemed. Még egyszer elmondom, nagyon különös tanulság ez. Ez bármikor jöhet olyan helyzet a te életedben, amikor elválik, hogy milyen a te jellemed. Pilátusnak sajnos nem a látása határozta meg a döntését, hanem a jelleme. A gyenge, manipulálható, elsodorható jelleme. Kétféle variáció van itt, ha jön egy ilyen helyzet, amelyben kiderül a te jellemed, hogy milyen is vagy valójában, ki is vagy te valójában. Vagy jön egy ördögi terv, mint nagypénteken, amelyben te elsodródva részese lehetsz a sátán dolgainak, munkájának. Cinkos társává lehetsz az ördögnek. Ha mi jellemünk gyenge, ha gerinctelenek vagyunk, ha nem tudunk kiállni Isten mértéke mellett, akkor elsodródva az ördög cinkos társaivá lehetünk. A másik variáció, hogy egy Istentől jött csodálatos alkalom, az Úrtól való tervnek a részesévé lehetnél, de a jellemtelenséged miatt abban meg nem veszel részt. Elhárítod az Istentől való alkalmat, elhárítod azt, hogy a Krisztus igazságának, üdvösséget hozó terveinek részesévé legyél. Mind a kettőhöz látás kell. Szükségünk van lelki látásra, hogy észrevegyük az ördög munkáit, és attól megőrizzük magunkat, és szükségünk van lelki látásra arra is, hogyha az Isten lép hozzá hozzánk egy lehetőséggel, hogy azt meglássuk, és az Isten terveinek oda szánjuk magunkat. Abban részt kell vennünk. Örömmel, önként és mindent odaszámba, egész szívünket odaadva. Mindig kiderül, hogy van-e lelki látásod. Döntéseidben, élethelyzeteidben kiderül, hogy van-e neked lelki látásod. Felismered-e a gonosz szándékait, terveid, vagy éppen látod-e Istennek az akaratát egy-egy élethelyzetben? Mit akar velem az Úr? Pilátus átlátta a helyzetet. Pontosan tudta, hogy melyik oldalon van az igazság, és melyik oldalon van a hazugság. Mindent látott. És a legvégén a hazugság mellett teszi le a voksát. Döbbenetes dolog. A következő tanulságunk, hogy sajnos nem a látás minden. Nem a látása minden. Olyan sokan mondhatják, hogy kérem, én tökéletesen meg tudom ítélni a dolgokat, jól látok lelkileg, ez nem a minden. A jellemet határozza meg a döntésedet, nem a látásod. lehet te a legfifikásabb, legértelmesebb ember az egész világon. Lehet neked a legélesebb eszed és látásod lelkileg is, ha a jellemed nem az igazságnak van odaszánva. Ha te szíved nem a Krisztusnak van odaadva, akkor nem a helyes látás szerint fogsz dönteni és cselekedni, hanem a jellemed meg fogja határozni a te döntéseidet, és a rossz döntésben elsodródsz, és ha megmaradsz benne, el is veszel. Megkérdezi nagyon komolyan tőlünk Pilátusnak az élete, nekünk szegezve a kérdés, hogy neked milyen a jellemed? Milyen a te jellemed? És egy kicsit gondoljatok vissza életetek korábbi éveire, évtizedeire. Hol fejlődött? Milyen körülmények között érlelődött a te jellemed? Milyen nevelést kaptál? Milyen társaságok határozták meg a te életedet, vagy határozzák meg a jelenben a te életedet? Istentelen társaságok, nem hívő emberek közössége, világi szórakozóhelyeken érlelődik a te jellemed, vagy a te jellemedet formálhatja az Isten igéje, az Istennek a szent lelke, a hívők közössége, az Isten szava, amely rendszeresen elérhet téged, megszólíthat, megérinthet a Biblia olvasásban, a gyülekezet bejáráskor. Hol érlelődik, hol formálódik a te jellemed? Hol formálódott eddig, és hol formálódik a jelenben? Végtelenül fontos dolog, hogy olyan jellemünk legyen, amelyet Isten igéje és mértéke formált. Ha nem ilyen a jellemünk, testvérek, elveszünk. Elsodródunk és elveszünk. Nézzétek Pilátust. Milyen az az ember, aki elsodródik a gonoszságban? Az első, amit megállapítunk róla, hogy Pilátus egy gyáva alak. Gyáva alak. Ő a helytartó. Hatalma lenne azt mondani az egész üvöltő tömegnek, hogy nem. De ő egy gyáva alak. Ő nem képes kiállni az igazság mellett. Megmondja a tömegnek, hogy hát nincs benne semmi bűn, aztán meg megkorbácsoltatja és kiszolgáltatja a gonoszságra. Egy jellemtelen gyáva alak. Gerinctelen, így mondja ezt a magyar nyelvünk, ahogy az emberi testet a gerinc tartja, a gerinc oszlop ad egy hatalmas tartást a testünknek, és anélkül talán, hogy összenyeklene az emberi test, lelkileg is kell lenni gerincnek, és ez a gerinc a Krisztusnak a mértéke. Az a mérték, amely örökké tartó mérték, amely nem változik. Istennek a mértéke nem állítható, és nem olyan, ami változik a korok múlásával. Nem, ez volt már a teremtés előtt, a tisztaságnak, szeretetnek, tisztességnek, becsületességnek, nemességnek a mértéke. Ez volt, ami megjelent Jézusban, egyedül ő benne, mert mi a bűn miatt ezt nem tudtuk megmutatni, hordozni, és ez a mérték adatik a hívő embernek is, ez az etalon. Erre kell eljutnunk, a Krisztusban átformálódnunk, és az örökké valóságban is ez a mérték lesz az uralkodó. Pilátus gerinctelen és jellemtelen ember, aki az igazság mellett nem áll ki. Aztán nézzük meg, erről majd mindjárt külön egy pontba beszélek, hogy nem vállal felelősséget. Ez a kézmosós jelenet, hogy nem vállal felelősséget. A vezetőnek felelősséget kell vállalnia azokért a dolgokért, amiben neki van hatalma. Ő nem vállal felelősséget. Mondja gyengének is véleményét, de felelősséget még a saját véleményéért sem vállal. A saját bírói ítéletért nem áll ki. A maga véleménye mellett nem áll ki. És lássátok meg, hogy asszisztál mások bűneiben. Asszisztál mások bűneiben. Nagyon sok emberrel találkozom, aki részt vesz bizonyos bűnökben így a perifériáján, és azt hiszi, hogy hát én nem vagyok bűnös. Látok életeket, akik némák maradnak, amikor kellene szólniuk. És úgy vélekednek, hogy hát én nem szóltam semmi rosszat. Én nem vagyok bűnös. De még a magyar közmondás is mit mond? Hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Emlékeztek, mit mond Jézus Pilátusnak? Arra mondatra, hogy Pilátus mondja, hogy hát nekem van hatalmam, hogy vagy kiszolgáltatlak, vagy nem. Jézus annyit mond, hogy semmi hatalmad nem volna, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért, aki neked átadott engem, annak van nagyobb bűne. Tökéletesen kifejezi Jézus, hogy igen, a bűn javarészt a főpapuké, azoké, a véneké, akik meghozták ezt a döntést. De Pilátus, hát, neked csak egy picivel kisebb a bűnöd az övékénél. Nehogy azt gondolt, hogy te ebben úgy benne tudsz lenni, hogy nem vétkezel. Ó, de sok ember gondolkodik így. Ha nem teszek semmit, akkor nem követek el semmi bűnt. De hányszor cinkosai vagyunk az ördög tervének, meddő életünkkel, gyümölcstelen dolgainkkal, cselekvő képtelen szívünkkel, néma szánkkal, jellemtelenségünkkel, hogy nem állunk ki az igazság mellett, nem szólunk valakinek az érdekében, nem tisztázzuk a másikat, nem állítjuk le a pletykát. Cinkosai lehetünk az ördög terveinek. Sokan sajnos így cselekednek. Hányszor voltál már te is cinkosa az ördög tervének? Hányszor hallottál pletykát, amelyet te nem állítottál le? Hányszor a füled hallatára mocskoltak be egy másik hívő embert, és te tudtad, hogy ez nem úgy van, megvédhetted volna a véleményeddel, de nem tetted, néma maradtál. Kényelem szeretetből, gyávaságból, jellemtelenségből. Hányszor látsz emberi nyomorúságot, amelyet te orvosolhatsz, mert hatalmadban van, de nem teszel semmit. Hányszor nyújthatnál segítséget valakinek, szenvedőnek valami enyhülést, mert éppen hatalmadban van, de nem teszel semmit. Tudjátok, a kézmosós történetben ez jelenik meg. Mosom kezeimet. Én ettől ártatlan vagyok. Aki nem állítja le a pletykát, amit hall, ugyanez a viselkedés. Én mosom kezeimet. Aki nem segíti a nyomorultat, pedig enyhíteni tudná szenvedését, szükségét, az ugyanez. Én mosom kezeimet. Aki nem áll ki az igazság mellett, mert néma marad az ajka. Az ugyanez a pilátusi lelkület. Én mosom kezeimet. Testvérek, lehet, hogy te nem hozattál egy tömeg láttára kézmosó tálat. És nem mondták ki az ajkait, hogy mosom kezeimet, de itt tettél, kézmosó tál nélkül, lélekben. Bűnösök közt cinkos, aki néma, mondja a magyar közmondás. Bizony a néma hozzáállás, a igazság mellett ki nem álló, hitet nem valló száj is pilátusi lelkület. Asszisztálás a bűnben. Aztán hadd térje ki arra is, amelyet egy héttel ezelőtt részletesen kifejtettem, sok félreértés van. Elmondtam egy héttel ezelőtt is, hogy Júdásról beszélve, hogy a keresztény hit nem végzett hit. Mi nem a sorsban hiszünk, nem a végzetben hiszünk, mi a bennünket, Jézus Krisztusban megváltó, szerető Istenben hiszünk. És bár megírja az ige, hogy rólunk minden megvan írva, ezt nem úgy kell érteni, hogy ha minden megvan írva, akkor én bármerre megyek, az történik velem, ami megvan írva, nem így kell érteni. Mi nem végzett ösvényén járunk. Júdás sem azért árult el Jézust, mert ez lett volna a végzete, hanem ő ezt választotta, és ezért írták meg róla a proféták, hogy ő ezt az utat választja. Pilátus is ugyan ebbe a kategóriába tartozik. Ő nem arra rendeltetett, hogy asszisztáljon a bűnben, de ő asszisztált a bűnben, és ehhez adta oda magát, erre szánta oda bírói hivatalát, szívét és lelkének döntését. Ő választotta meg a pusztulás útját, és ő maga aratta le annak gyümölcsét. És hadd tegyem hozzá, hogy a ti utatokat is ti választjátok meg. Jézus mindenkit hív az üdvösségbe, azokat is, akikről tudja, hogy nem fogják őt választani. Ő Isten, és ő ismeri a mi döntésünket, amit hozni fogunk. Ismeri a gondolataidat, amely majd ezután fog fejedben keresztül menni. Ő mindent tud. De ő kinyújtja üdvösséget adó, kegyelmet adó kezét mindenki felé. És ezt a kezet minden bűnös megragadhatja, dönthet mellette, vagy dönthet ellene, elutasíthatja és elveszhet is. Vajon melyik úton szeretnénk járni? A tételünk az volt, hogy aki az ördög terveihez adja oda magát, az ördögnek a munkájához asszisztál, elsodródik az igazságtól, az fog elveszni. Tanuljunk Pilátusnak elrettentő életéből, hogy mi ne ahhoz szánjuk, adjuk szívünket, döntéseinket, testünket, lelkünket, szellemünket. Ne annak szánd oda a te életedet, amely a te pusztulásodat fogja segíteni, hanem add oda magadat az Istennek, aki Jézusban szeretett téged, megváltott és örök életet akar neked adni. Isten szolgálata Jézusban a legcsodálatosabb örömhír. Ez az, amiről mindig szól az evangéliumunk. Ez az, amiről bizonságot teszünk mindig a temetőkben is. Ez az, amiben belekapaszkodunk. Beteg ágyon, ez az, amit elmondunk haldoklóknak, ez az, amit hirdetünk élőknek mindenütt. Hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ő bűnhődött meg helyettünk, hogy aki hisz ő benne, Jézusban, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusban Isten egy olyan csodálatos mértéket mutatott nekünk. A szeretetnek a mértékét, amely határtalan. Olyan szeretet az Isten, amelynek nincsenek határai, nincsen az ő szeretetének vége. Ehhez a szeretethez lehet oda menekülnünk. Aztán az odaszánás mértékét, amikor Isten fia látta, hogy meddig kell elmennie értünk bűnösökért. Nem nézte, hogy ez mibe kerül neki, hanem elment a legvégső pontig, szolgált érted, mint halálig. És a kegyelemnek a mértékét is Isten elhozta Jézusban, amely örökké való. Örökké való, egy szó, amelyet az emberi értelem olyan nehezen tud felfogni, vagy csak megsejteni tudunk, amelynek nincs eleje és vége, amely mindig tartani fog. Örökké való kegyelemhez tudsz oda menekülni Jézusban. Ezt adja neked az Isten. Ezt kínálja neked, és kínálta Pilátusnak is. És a szívünk döntésétől függ, hogy milyen lesz ez a kegyelem, vagy elvetjük és elpusztulunk. Egy történettel fejezem be ma is. Volt egyszer egy szakács, akinek odament a lánya az édesapjához, és mondta neki, hogy édesapám, annyi nyomorúság ér engemet. Annyi olyan baj, hogy már nem bírom. Azt gondoltam, hogy na, vége van az egyiknek, akkor végre egy picit föllélegezhetek, de akkor jön 2-3 új nyomorúság, és az bánt, az emészt, mit csináljak. És ez a szakács édesapa egy bölcs ember volt, kihívta a lányát a konyhába, föltett 3 kicsiny fazékban vizet forralni, de nem szólt semmit. A lány először türelmetlen volt, hogy hát mit akar az én apám, miért nem szól, nem ért meg engem? Az édesapa csak rámosolygott a lányára, hogy figyelj. Aztán az egyik forrásban levő vízbe sárga répát tett, a másodikba tojást, a harmadik forró vízből meg kávét főzött. Aztán kitette, amikor készen volt mindennel, a sárga répát is, egy tára kitette a főtojást, és öntött egy kis csésze kávét a lányának, és mondta neki, hogy na kóstold meg őket. A lány megkóstolta a répát, azt mondja, hát finom, puha lett. Érintsd meg a tojást is. Hát ez kőkemény lett. Akkor most igyál egy kis kávét. Kortyolt a finom kávéból a lánya, és megkérdezte, hogy de apa, miért mutattad ezt? Mi akar ez lenni? És elmondta ez a bölcs édesapa, nézd meg, hogy három azonos körülmény. Három lábasban forraltam vizet. Az egyikbe répát tettem, máshogy reagált rá. Elveszette a keménységét, puha lett, szét lehet nyomni, össze lehet törni. A középsőbe ugyanolyan körülményre helyeztem egy tojást, amely kicsit, ugye a héja nem volt olyan kemény még a főzés előtt, törékeny volt, de amikor megfőtt, teljesen megkeményedett. Belül is, és a mézváza is. És nézd meg a harmadik fazekat, abból kávét csináltam, ugyanaz volt a körülmény, a forró víz, de amikor ez a kávé szemekkel érintkezett, a kávé szemek kiadták zamatukat, és megváltoztatták a vizet. Azt mondja, hogy háromféleképpen reagálhatsz ugyanarra a helyzetre. Vagy elveszted a te keménységedet, meglágyulsz, puha leszel, teljesen szétnyomható leszel, úgy, mint a sárgarépa. Aztán van olyan ember, aki megkeményedik ugyanazon körülmények között. Ezt mutatja a tojás. Megkeményedett, elvesztette minden rugalmasságát. És a harmadik típus, nézd meg a kávészemeket, ugyanabban a körülményben, amelyben a tojás megkeményedett, a répa megpuhult, kiadták fenséges zamatukat. Tudjátok, az élethelyzeteink ugyanilyenek. Ugyanolyan helyzetek adódnak nekünk is. Nyomorúság, betegség, kórház, műtét, szenvedés, vagy gyász. De hogyan reagálunk ezekben a helyzetekben? Megkeményedünk, vagy megtörünk, vagy olyanná leszünk, mint a kávé, amely hatással van az őtért környezetre. Kiadja az amatát, és ezzel megváltoztatja a környezetét. Átadja a zamatát annak, ami őt körülveszi. Jézus Krisztus az ő ártatlan halálával hozott életet mindazoknak az életébe. Kegyelmet, békességet hozott mindazok szívébe, akik a bűnnyomorúságából ő hozzámentek. Itt van Pilátus, aki egy helyzetben valahol megkeményedett, valahol elvesztette magát, jelleme megtört és elveszett. Isten arra hív el bennünket, hogy örökké éljünk ő nála. Ehhez adja Jézust, ma is hív, mert ma is szeret. Mit válaszolsz neki? Amen. Énekszóval feleljünk az ígére, testvérek, a 168-as dicséretünknek a negyedik versét énekeljük most. 168-as énekünk negyedik versét énekeljük, felelve az ige hirdetése. Így kezdődik a 168-as énekünk negyedik verse. Kérünk Úristen Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, énekeltük az imént, hogy tárd ki a szívedet, és vígy be minket irgalmasan. De amikor olvassuk az igét, akkor világossá válik, hogy te már a szívedet kitártad felénk nagyon régen. Jézusban tárva van ez a szív, és vársz bennünket oly régóta. Nem a te szíveddel van gond, hanem a mi szívünkkel, a mi szívünk ajtajával, amely nem akar feltárolni, kinyílni te előtted. Légy irgalmas hozzánk, Istenünk. Megvalljuk előtted, hogy bizony a mi életünket is, ha ugyanolyan körülményekbe helyezed, mint sok-sok más emberét, hívő emberekét is, akkor meg kell vallanunk, hogy mi nem az zamatunkat szoktuk kiadni, amelyre elhívtál. Nem a körülményeket tesszük zamatossá, áldássá, hanem bizony megkeményedünk, vagy megtörünk, jellemtelenekké leszünk, rossz irányba változunk, elsodródunk, légy irgalmas mi hozzánk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban utat adtál nekünk, mert ő az út a mennybe, az ő váltság halála által mehet be bármelyik bűnös a te országodba. Köszönjük, Urunk, hogy a hit ajándékával lépsz oda, az ígédet befogadó szívhez, így lépjél oda ma mi mellénk. És szívünket ajándékozz meg az élő hit ajándékával, hogy megragadjuk a Krisztus áldozatát, örvendezhessen szívünk annak, hogy az Isten megbocsátja nekünk Jézusban minden bűnünket, és aki Jézusé lesz, az élni fog örökké. Köszönjük, Urunk, hogy lesz feltámadás, és van örök élet. Magasztalunk ezért a reménységért, amely csodálatos valóság, amelyet hirdethetünk ezen a világon, minden helyen, minden élőnek, hogy vigaszul és reménységül adasson, és sok-sok szív az evangélium reményét hallva hitre támadjon, hozzád forduljon. Imádkozunk Istenünk a gyászoló szívű testvéreinkért. Légy ő velük, és az ő gyászukban vigasztald meg őket. Öleld át őket örökkévaló szereteteddel. Kegyelmet sokasága emelje őket fel. Ragyogtasd rájuk orcádat, Urunk, hogy a te szeretetedben, az örök életről szóló evangéliumban megvigasztalodjon az ő lelkük és szívük. Könyörülj betegjeinken és minden szenvedőn, könyörülj az erőtleneken, könyörülj a mélységben levőkön, a próbák közt sínlődőkön. Kezedben van sorsunk, áldj meg, erősíts meg, tarts meg és adj bennünket Jézusnak. Köszönjük, hogy meghallgattál, áldott légy Istenünk örökké. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve fohászát, imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az záró énekünk, testvérek, a 392-es dicséretnek 4. és 5. versei, ezzel az énekkel kezdtük az Isten tiszteletet, a maradék 2 versével zárjuk. 392-es énekünk, negyedik és ötödik verseit énekeljük. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped.